És ezek a szerencsétlen emberek azért vásárolnak egy csomó mindent, mert ez az egyet, erről rengeteg kutatás van, ez az egyetlen örömforrásuk. Tehát ha valaki dolgozik 9-től 10-ig, nincs rendesen megfizetve, a főnöke egy barom, egyetlen öröme marad az életben, hogy a munkahelyén pörgeti a bevásárló oldalakat, és vásárolgat magának ezt.
Eddig minden rendben a Népszava Zöld Kritikus podcastjának sorok következő adása. A vendég ezúttal Bogácsa Zoltán, közgazdász, szociológus, a Soproni Egyetem docense. Üdvözöllek a műsorban, köszönöm, hogy eljöttél.
Szervusz, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatók.
Az elején egyből egy ellentmondással kezdeném, amit felfedeztem azoknak a közgazdászoknak a írásaiban, nyilatkozataiban, akik már elismerik azt, hogy nem lehet a végtelenségig növekedni, le kell állni a növekedéssel, a fogyasztást azt valahogy moderálni kell. Ugyanakkor ugyanezek a közgazdászok, amikor nem globális értelemben beszélnek, hanem egy-egy adott országnak a gazdaságáról, akkor mindannyian arról beszélnek, hogy növelni kell a GDP-t, növelni kell a bevételeket, egyáltalán növekedés kell, és két idézetet ide citálnék tőled, amit nemrégiben adtál a Portfóliónak egy interjút, abban ez a két dolog volt, ami látszólag ellentmond egymásnak. Azt mondod, hogy a gazdasági növekedés egyértelműen a káros anyag kibocsátással jár, ha csak a legfontosabbat, a széndioxidot vizsgáljuk, azt láthatjuk, hogy annak kibocsátása együtt mozog a gazdasági növekedéssel, világos, hogy a növekedésnek le kell állnia. Ugyanebben az interjúban azt mondod, hogy nehéz megjósolni, hogy jövőre mi lesz a magyar gazdaságban, mert így negyed év óta recesszióban vagyunk, és nem látom, hogy a fogyasztás emelkedne. Az embereknek elfogytak a megtakarításaik, így a hazai fogyasztás emelkedése szerintem nem fogja kihúzni a Magyarországot a recesszióból. Tehát itt egy kívánatos dolognak van beállítva a fogyasztás és a növekedés. Hogy lehet ezt az ellentmondást feloldani?
Nagyon jó a kérdés. Az első dolog, amit rögtön mondani kell, még mielőtt megválaszolnám, hogy a recesszió, tehát az a nem tudatos recesszió, amiben mondjuk van Magyarország, vagy amiben az országok manapság szoktak esni, az nem ugyanaz, mint a nem növekedés. Tehát én amióta beszélek nem növekedésről, elég sok ilyen vicces kommentet kapok, hogy na akkor Magyarország megvalósítja a nem növekedésnek a politikáját azzal, hogy recesszióban vagyunk. Azt le kell szögezni, hogy a nem növekedés az egy tudatos, kontrollált, átgondolt, koherens stratégia. A recesszió az meg egy olyas valami, amit nem akar az ember, hanem megtörténik vele leginkább, és nincs benne tudatosság, és nincs benne hosszú távú gondolkodás. Ez nagyon fontos. Na most miért mondja ugyanaz a közgazdász, adott esetben én, egy másik interjúban másik dolgot? Azért, mert azt a gondolatot, hogy a nem növekedés kellene már elérni, azt már egyre többen értik, de a társadalom nagy része nem. Tehát a konszenzus a klímaváltozással kapcsolatban az az, hogy folytatódhat ugyanúgy tovább a kapitalizmus, a növekedés, minden, csak zöldíteni kell a növekedést, meg az Európai Unió is ilyenekről beszél, hogy fenntartható növekedés, meg zöld növekedés, meg ilyenek. Most, amikor az embernek van egy interjúban 2 perce, kap egy 3 perces kis lehetőséget, hogy valamiről beszéljem, akkor nem tud nekiállni arról beszélni, hogy hát igen, te itt most azt kérdezed, hogy mennyivel fog nőni a GDP jövőre, de én nekem erre az a válaszom, hogy nem szabad nőni a GDP-nek, mert innentől nem nincs ideje és lehetősége kifejteni ezt a dolgot, és akkor onnantól fogva a társadalom nagyobbik része azt fogja gondolni, hogy hát ez egy hülye. Egyszer ezt megpróbáltam, tehát amikor órán beszéltem diákoknak a nem növekedés szükségességéről, akkor egy diák nekem szegezte, hogy na de tanár úr, merné ezt stúdióban mondani, és amikor legközelebb egy stúdióbeszélgetésben voltam, akkor megkérdezte az újságíró, hogy igaz-e, hogy jövőre nem tudom hány százalékot jósol a kormány, és várta azt a választ, ami egy standard válasz Magyarországon, hogy nem igaz, a kormány nem tud ennyit, vagy igen, igaz, a kormány biztosítja a növekedést, és én ehelyett hirtelen fölvillant a szemem előtt ennek a srácnak az arca, hogy na, most kellene bedobni a nem növekedést, és bedobtam. És olyan lefagyás volt a stúdióban, hogyha mondjuk valami intim dolgot dobtam volna be, attól nem fagytak volna ennyire le az emberek, az újságíró nem tudta folytatni, mert ott voltak a kérdések, és ezben nem illett bele ez a válasz. A kamerák mögül az operatőrök kinéztek, hogy jól hallottam, ez az ember azt mondta, hogy nem szabad növekedni. Tehát egész egyszerűen az a kontextus, ahol még nem tudatos a társadalom azzal kapcsolatban, hogy nem növekedésre van szükség, az olyan visszásságokat okoz bizony, hogy egy egyik interjúban még arról beszélünk, hogy recesszió növekedés, a másik interjúban meg egy hosszú távú gondolkodásról ki lehet fejteni, ott pedig a nem növekedésről. Bizony inkoherens vagyok, amikor ezt teszem.
És akkor mégis hogy lehet ezt feloldani? Mert ugye van az elképzelés, hogy egy rövid ideig még nőnie kell a fogyasztásnak és a termelésnek azért, hogy azokat az eszközöket előállítsuk, amivel majd a zöld forradalom kiteljesedik, az akkumulátorok, a szélerőművek, a nap szolárpanelek, stb. Tehát, hogy úgy néz ki, hogyha zöldítés lenne, az is növekedéssel járna. Tehát ez olyan, mint egy gordiuszi csomó, föl lehet ezt egyáltalán oldani.
A zöld, a nem növekedésben van növekedés is, meg csökkenés is. Tehát én ki tudok hozni egy nem növekedő gazdaságot úgy, hogy a bizonyos részeit továbbra is növelnem kell, ugye pont azokat, amiket említesz, tehát hogy az akkumulátoroknak, a szélturbináknak, a PV-knek, a geotermikusnak növekednie kell, de másik oldalról viszont közben bőven tudom csökkenteni mondjuk az SUV-kat, ezeket a hatalmas nagy batárautókat, amik fölöslegesen mennek az utakon, bőven tudom csökkenteni a környezet ártalmas épületeket, tehát azokat az épületeket, amelyeknek nagyon rossz a szigeteltsége, azokat csökkenteni tudom, és egy csomó mindent, tehát ami káros és feleslegetes, csökkentem, de közben egy ideig még növelem azoknak a volumenét abszolút értelemben is, amelyek kellenek a fenntarthatósághoz, és akkor ezten elérek egy pontot, ahonnan viszont már gyakorlatilag azoknak sem kell nőnie, hiszen nem tudjuk a végtelenig növelni mondjuk az akkumulátorok számát, hiszen elfogy a lítium, környezetszennyező, stb., hanem egy ponton meg kell állni ezek a használatával, és igazából onnantól már mindennek az újrahasznosításával kell foglalkozni.
De van nekünk ennyi időnk erre? Tehát, hogy amit most mondasz, ez évtizedekbe telne, miközben azt látjuk, hogyha visszanézünk 30 évet az időben, vagy 40-et, akkor körülbelül a duplájára emelkedett, vagy valami irgalmatlan mértékben emelkedett, és a tendenciája is növekszik a széndioxid kibocsátásnak. Tehát erre az állapotra még tudatosan rápakolni 30-40 év növekedést azért, hogy majd 50 év múlva kisebb legyen a kibocsátás, azt sem tudjuk, hogy mennyivel, mert hogy ez is nagyon bizonytalan. Tehát, hogy van erre nekünk időnk?
De nem arról beszélek, hogy itt még rápakolni a növekedést. Tehát ha azt mondom, hogy bizonyos részeit a gazdaságnak mától fogva drasztikusan csökkentjük, tehát én holnap betiltanám az SUV-kat, és még egy ideig építjük a szélturbinákat. Ennek a összege ez nulla. Tehát nem arról van szó, hogy tovább növelném a széndioxid kibocsátást, vagy az üvegházhatások gáz kibocsátást, hanem annak érdekében, hogy a fenntartható technológiák elterjedjenek, annak érdekében az írtózatosan környezetkárosító technológiákat ma be kéne tiltani. És annak a volumene csökken.
Hogy néz neki ez a betiltás a gyakorlatban? Tehát azt mondanák az autógyáraknak a kormányok, vagy az Unió, vagy az ENSZ, hogy mostantól nem gyárthatnak bizonyos paraméterek fölötti személyautókat súlyra, méretre, stb. Tekintettel, fogyasztásra, teljesítményre való tekintettel. Hát ugye akkor meg ott tartunk, hogy a vállalkozás szabadsága, a fogyasztás szabadsága egyáltalán a bizonyos szempontból ilyen gazdasági jogoknak a korlátozása lenne, hiszen miért szabjuk meg mi az embereknek, hogy mit vehetnek és mit nem, egyfelől, másfelől pedig mi lenne azokkal az autókkal, amik most még forgalomban vannak, be kéne zúzni őket?
Ugye az elsőre az a válasz, hogy hát az a kép, amit itt sugalsz a kérdéseddel, az egy piaci fundamentalista kép, ami ugye azt sugallná, mint hogyha a gazdaság úgy működne, hogy ott aztán mindenkinek mindent szabad. De ez ma sem így van. Tehát, hogyha valaki ismeri az autóknak a piacát, ma is nagyon komoly szabályozások vannak, hogy milyen autót lehet és nem lehet. Például itt vannak ezek ugye az Euro 5-ös, Euro 4-es, nem vagyok egy nagy autószakértő, de vannak ilyen szabályozások, hogy ugye milyen kibocsátási mutatóknak kell megfelelnie egy autónak, vannak szabályozások arra nézve, hogy mit tudom én, kell benne legyen biztonsági öv, tatarattara, tehát ma is szabályozva van, ahogy egyébként mondjuk be van tiltva a marihuána, tehát nem termesztetsz a kertedben marihuánát, ez is a vállalkozás szabadságának a korlátozása, és itt nem reklámozhatsz cigarettát, és rengeteg ilyen példát tudok mondani, tehát most sem arról van szó, hogy mindenki azt csinál, amit akar, az borzalmas lenne, ha mindenki azt csinálhatna, amit akarna, az a nagyon gyors anarchia, kihalás és erőszak virága lenne. Hál' Istennek nem ilyen világban élünk. Az államnak lehetősége van arra, hogy szabályozza a gazdaság működését, és élnie kell ezzel a lehetőségével.
Akkor úgy kérdezem, hogy miért élne, hiszen ezektől a nagy vállalati koncertektől kapnak nem csak Magyarországon, rengeteg helyen pénzt a pártok, amelyek aztán kormányt alakítanak, és aztán amelyeket jogszabályokat alkotnak. Tehát, hogy miért tenni ezt? A másik pedig az, hogy akkor ugye azt mondja az autógyár, hogy elkezd csiránkozni, hogy neki kevesebb lesz a profitja, kevesebb munkaerőre lesz szüksége, és az állam megint ott van, hogy munkahelyeket tesz tönkre a nagy zöldítéssel, tehát én a gyakorlatát nem látom ezeknek az egyébként teljesen logikusan következő lépéseknek.
Jó. Hát ugye a politikus egyébként a marihuána termesztőktől is kaphatna rengeteg támogatást. Tehát, hogy ezzel a logikával ugye engedélyeznie kéne a marihuána termesztést, mert akkor holnaptól extra bevételei lennének a kampányába. Nem vesznének el a munkahelyek, csak megint ugye mást termelnének az emberek. Tehát azokat a dolgokat már nem termelnék, ami káros és fenntarthatatlan, például SUV-kat nem gyártanának, hanem helyette mondjuk ugyanezek az emberek találnának egy állást a szélturbinák gyártásában, vagy az elektromos autók gyártásában, de amúgy is ez folyik. Tehát ugye az Európai Unió is már szabályozta, nagyon sokszor egyébként nemzeti szinten, hogy mit tudom én, 2000, de uniós szinten is, hogy 2030-2035 után már nem lehet eladni új fosszilis autókat. Kínában nem adnak neked rendszámot, tehát hogyha fosszilis autót akarsz venni, akkor korlátozóan a rendszámoknak a száma, elektromos autót akármennyit vehetsz, tehát az államok ezek élnek ezzel a jogukkal, és akkor szépen átterelik egyrészt a gyártást is, meg a gyártás jellegét technológiailag, meg az abban foglalkoztatott embereknek a tevékenységét is átterelik oda, ami fenntartható.
Ez biztos, hogy fenntartható? Mondjuk most az elektromos autóknál maradva, ugye nagyon sok a kérdőjel ezzel kapcsolatban, és tudom, hogy ebben nem vagy annyira, tehát hogy nem vagy fizikus, vagy autómérnök, de hát, hogy azért a számok azt mutatják, hogy akkora megtakarítást nem lehet az elektrifikációval egyáltalán elérni széndioxid kibocsátásban, mint amekkorára szükség lenne, hát ugye mondjuk tudományosan arra lenne szükség, hogy most azonnal a fűkaszától a mátrai erőműig mindent leállítsanak, és akkor a nullához képest ez nem egy olyan nagy, tehát hogy nem látod, hogy mondjuk ez az elektrifikáció is egy olyasmi lesz, mint mondjuk a New York-i lószarpánik, tehát amikor ugye annyi szekér és kocsi volt a New York-i utcákon, mert már voltak magas házak, rengetegen éltek, és attól félt mindenki, hogy ott a lószar mindent eláraszt, erre jött a benzines autó, ami megoldotta ezt az egész problémát, de 100 év múlva kiderült, hogy ez is problémát okoz. Tehát te mennyire látod stabilnak a helyét a következő évtizedekben, vagy évszázadban az elektrifikációnak?
Két kérdést kérdezel egyszerre, már a sokadik kérdésedben két kérdést kérdezel egyszerre. Az egyik az, hogy az elektrifikációnak az esélyét minek látom, másik pedig az autónak az esélyét hogyan látom. Ez két külön dolog. Ha az ember zöld, és elég hosszú időn keresztül zöld, akkor egy idő után rájön, hogy kétfajta módon lehet zöldnek lenni. Az egyik ez az ideális állapot követelése, a másik pedig az optimális állapot követelése. Ugye az ideális állapot az közel van ahhoz, amit mondtál, ott egy olyan drámai beavatkozást kellene végrehajtani, ami hát én azt gondolom, hogy bár az kellene, az lenne az ideális, de egyszerűen az lehetetlen, tehát hogy a társadalom szereplői, a gazdaság szereplői, akkor anarchia lenne, szétesés lenne, nem lehet ilyen drámai módon beavatkozni. A második lehetőség az, amit úgy neveznék, hogy az optimális megoldás, ugye az emberek jelenleg autókkal közlekednek, jelenleg nem nagyon, tehát úgy van megszervezve a társadalom, és ugye ezért fontos, hogy ez nem fizikai kérdés, mondom, valóban nem vagyok fizikus, de az, hogy hogyan lehet megoldani az elektromos autót, az a fizikusok kérdése. De ez valójában nem fizikai kérdés, ez egy kőkemény gazdasági kérdés, amikor azt kell megvizsgáljuk, hogy milyen gazdasági rendszerben élünk. És az a gazdasági rendszer, amiben élünk, az jelenleg úgy van összerakva, hogy az embereknek muszáj autóval közlekednie. Nagyon sok mindenkinek. Nem mindenkinek, de nagyon sok mindenkinek igen. Nem azért közlekednek autóval, mert feltétlenül szeretnének, hanem azért, mert mondjuk teszem azt, nincs jó tömegközlekedés, nincs jó közösségi közlekedés. Vagy nagyon messze van az irodájuk. Ezért mondják a zöldek, hogy olyan városokat kéne kialakítani, ahol 15 percen belül minden elérhető lenne. Ugye ez az, amit a jobb oldal úgy fordít le, hogy a zöldek diktatúrát akarnak bevezetni, és kötelezővé akarják tenni, hogy ne hagyja el egy 15 perces körzetet. Szó sincs arról, hogy ezt akarnák a zöldek. A zöldek azt szeretnék, hogy a gyereked iskolája, a munkahelyed, a szupermarket, az orvos, mind elérhető legyen 15 perces körön belül, és akkor nem kell annyit közlekedj, nem kell autóz, és ezt meg tudod csinálni biciklivel, ezt meg tudod csinálni gyalog adott esetben, és akkor nem kell autózni. De ma nem ez a helyzet. Tehát ma nagyon sok ember számára muszáj. Tehát ameddig nem alakítjuk át a szélesebb társadalmi közeget, addig szükség lesz nem feltétlenül személyautókra, és egész biztos, hogy nem a Tesla lesz a megoldás, tehát az a megoldás, hogy mondjuk egy ember ül egy batár nagy SUV súlyú autóban, és azzal akar közlekedni, az biztos, hogy nem a megoldás, de elektromos buszok, elektromos mopedek, mondjuk nagyon kis súlyú autók, ugye már olyanokról is szó van, hogy ilyen kvázi ilyen villamos formájában egybe kapcsolódó ilyen kis nagyon kicsi elektronos egységek, amelyek hát autónak nem nevezném, mert becsatlakozik, kicsatlakozik egy ilyen láncolatba, tehát hogy valami egészen másképp fog kinézni majd az elektromos mobilitás 50 év múlva, mint ahogy arról ma fantáziálunk, de ezen az úton el kell indulni, és a fosziliseket biztos, hogy le kell cserélni, mert a számok azt mutatják, hogy egy elektromos autó még akkor is sokkal-sokkal környezetkímélőbb, hogyha egyébként a drót másik végén a gyárban még fosszilis energiával állítják elő az áramot. Ezt sokan nem tudják, de a tényleges tesztek azt mutatják, hogy még akkor is, ha egyébként meg elektromos áramot fenntartható módon állítanak elő a másik végén, akkor meg pláne természetesen, de így is drasztikusan jobb egy elektromos autó a városban, mint egy nem elektromos autó. Tehát ezen az úton el kell indulni, akkor tudunk majd jó technológiákat kidolgozni, akkor javul az akkumulátor technológia, akkor jövünk rá, hogy mik a zsákutcánk, tehát akkor fog világosan látszódni. Én például meg vagyok győződve, hogy nem fog tudni nőni már sokkal tovább az autók száma. Ugye, aki Budapesten él, ezt látja. Az elmúlt 30 évben olyan mértékben megnőtt az autóknak a száma, hogy állandó dugók vannak Budapesten. Ugye azt senki nem gondolja, hogy amit az elmúlt 30 évben megtörtént, az meg még egyszer meg fog történni Budapesten, nincs annyi hely. Tehát biztos, hogy lesz egy belátás egy bizonyos ponton, hogy azt a rendszert, ahol nagyobb és nagyobb autókban ülnek átlagban 1,2 ember, azt nem fogjuk tudni folytatni, de az, hogy elektrifikáció lesz, az elég biztosnak tűnik technológiailag, lévén, hogy ugye a fenntartható energiaforrásaink azok intermitens források, tehát a szél és a nap nem mindig szolgáltat energiát, azt valahol tárolni kell, és azok az alternatívák, amelyek az akkumulátorral szemben vannak, ugye a magaslati tározás nem jön ki a matek, nem tudunk annyit építeni, a másik meg ugye a hidrogén, szerintem a hidrogén lesz hosszabb távon a nyerő megoldás, csak az a baj, hogy jelenleg irtózatosan messze vagyunk még sajnos attól, hogy hidrogén alapú legyen a közlekedésünk az ezzel foglalkozók szerint. Nagyon jó lenne, ha az minél hamarabb megvalósulna, az zöldebb és tisztább lenne, mint az akkumulátor, de sajnos jelenleg az akkumulátornak nincsen alternatívája.
Azt mondod ugye, hogy van egy optimális, meg egy ideális megoldás, és azt vettem ki a szavaidból, hogy az ideálisat azt nyilvánvalóan nem lehet megvalósítani, az optimálishoz pedig olyan azért lehet csak az optimálisat, mert társadalmi, gazdasági feltételei vannak. Na most mind a társadalmi, mind a gazdasági feltételei, azok kizárólag az emberhez, az emberi fajhoz és a civilizációhoz, a civilizációnkhoz köthetőek. Most nagyon proston fogalmazva kicsit, ezek a kérdések, ezek a társadalmi kérdések és gazdasági nyűglődés, a széndioxidot, ami fönt van a légkörben, nem érdekli. Nem érdekli a metánt, ami tör elő évtizedek óta folyamatosan a permafrostból, nem érdekli az olvadó gleccsereket. Tehát, hogy nekem az az érzésem alakult ki, hogy ezek az érvek, amik amellett szólnak, hogy ugye David Attenborough mondja, hogy nem lehetünk elég radikálisak, de hát nem vagyunk elég radikálisak pont azért, mert társadalmakat alkotunk, és ezeknek a társadalmaknak vannak elvárásai az egyénnek, hogy mit nyújtson, és ami ahhoz kéne, hogy legalább ne legyen nagyon nagy baj a klímaváltozásból, azokat társadalmilag, azokat a lépéseket nem tudjuk megtenni pontosan azokból az okokból kifolyólag, amit itt most az előbb is te is mondtál.
Megpróbálom egy képpel illusztrálni, hogy mit értek ez alatt. Tegyük fel, hogy te és én elvesztünk egy dzsungelben, ahol mondjuk emberevő kannibálok és krokodilok vannak. Egy biztos, innen nagyon gyorsan el kéne tűnni. Ez egy rossz hely. Na most az optimális megoldás az lenne, hogyha valahogy teleportálni tudnánk haza, és nagyon hirtelen egy másodperc alatt hazajutnánk, ez lenne az optimális megoldás, de hát nyilván ez nem egy reális dolog. Mit kell ilyenkor csinálni? Fejvesztve futni valamerre, hogy erről a részről eljussunk, tehát igazából még az is jobb, hogyha elindulunk bármerre a dzsungelbe, de innen a krokodilok és a kannibálok földjéről minél hamarabb eljussunk, aztán utána majd meglátjuk, hogy ki tudunk-e keveredni ebből a dzsungelből, és megtaláljuk-e az utat, de el kell indulni. Ha nem indulunk el, akkor megesznek a kannibálok és a krokodilok. Az meg nem reális, hogy egy, nem tudom, teleportáljuk magunkat az otthonunkba. Szóval valahogy itt vagyunk, így vagyunk a klímaváltozásra, hogy ma már nincsenek jó opciók. A jó opció az lett volna, ha sose jutunk el a kannibálok és a krokodilok földjére. Ezt mondták a zöldek 30-40 évvel ezelőtt, hogy nem kéne ide eljutni, de akkor az emberiség ugye mindig úgy volt vele, hogy hát a zöldek azt mondják, hogy ez majd lesz 30-40 év múlva, akkor tulajdonképpen majd kezeljük ezt a problémát akkor, hogyha a 30-40 év múlva ez a probléma megérkezik. Hát most megérkezett, tehát most már az emberiség nagyobbik része kezdi fölismerni, hogy elérkeztünk a kannibálok és a krokodilok földjére, kicsit elkéstünk, nem kellett volna ide eljutni, de most, hogy már itt vagyunk, most már igazából már csak az maradt nekünk, hogy akkor be a dzsungelbe, és meneküljünk innen.
Hát azért én még nem nagyon látom, hogy bevetettük volna magunkat a dzsungelbe, mert azok a irányelvek, meg azok az elképzelések, amik arra vonatkoznak, hogy mikor lesz majd mondjuk az Európai Unió CO semleges, ugye, ami nagyon sok félreértés van, az nem azt jelenti, hogy nem lesz több széndioxid kibocsátás, hanem annyi széndioxid kibocsátás lesz, amennyit az Európai Unió területén lévő erdők, vizek el tudnak nyelni, tehát körülbelül az egyharmada a kibocsátásnak még mindig meg fog maradni. Na most, amit mondjuk az Unió is kitalált, és most csak azért beszélek az Unióról, mert az összes többi állam az teljesen le van maradva ebben, ők is azt mondják, hogy majd 40-től, majd 50-től fogják ezeket bevezetni, de hát az még több évtized, addig ugyanez fog történni, és amikor már elérünk 50-be, akkor már az sem lesz elég. Tehát, hogy ezt azért logikai úton be lehet látni, hogy ez akkor sem lesz elég, és majd itt mindjárt áttérnék a következő témánkra, a gyerekekre, hogy úgy néz ki, mintha ez a generáció, az Európai Unió ezt így kiszervezte volna a következő generációknak, hogy majd ti megoldjátok.
Teljesen igazad van. Nem tudok veled vitatkozni, teljesen igazad van. Ugye az elmúlt évtizedekben nem az történt, sokan azt gondolják, hogy ugye szépen lassan elkezdtük a fosszilis energiát leváltani fenntartható energiával, mert látják a tetőkön a fotovoltaikot, meg a szolárpaneleket, látják a tájban a szélturbinákat, és azt gondolják, hogy ezek kiváltották itt az elmúlt évtizedekben a fosszilis, de nem ez történt, nem az történt, hogy a fosziliseknek a tetejébe került. Tehát akkor ez extra energiaforrás, de a fosszilisek nem csökkentek semennyit. És abban is igazad van, hogy azok a tervek, amelyeket a nagy blokkok megfogalmaznak, inkluzíve egyébként a benchmark világvezető Európai Unió, azok valóban ezek elkésett tervek, még abban a jövő értelmében is. Tehát azok a perspektívák, vagy ambíció horizontok, amelyeket ezek kivetítenek a következő 2-3 évtizedre, azok el vannak késve ahhoz képest, hogy ugye a saját programja szerint, ugye az Európai Uniónak van egy Kopernikusz nevű klímával foglalkozó programja, a saját programja mondja azt, a ott dolgozó kutatók és tudósok, hogy 2030-ra a világ el fogja érni azt a 1,5 Celsius fokos hőmérséklet növekedést, amiről ugye az ENSZ-nek a klímapanelje azt mondja, hogy ott már visszafordíthatatlan klímafolyamatok lesznek. Szóval ahhoz képest 30-40 éves távlatban gondolkodni, az már a tervezés fázisában is késést jelent valóban, de erre meg azt szoktam mondani, ugye sokan vagyunk, akik küszködünk a súlyunkkal, ha nem értük el a fogyási célunkat, hanem túlhisztuk, akkor ez nem azt jelenti, hogy akkor onnantól fogva ezt föl lehet adni, és akkor az összes süteményt meg lehet majd enni a hűtőből, mert ja Istenem, akkor már nem értem el a fogyási célomat, mert akkor szívinfarktus kap az ember, hanem akkor az azt jelenti, hogy akkor még kevesebbet kell enni, és még drámaiban kell fogyókúrázni. Tehát, hogyha ha túlfutunk a 1,5 Celsius fokon, és azt hiszem ma már kezd abban konszenzus lenni, hogy hát nagy eséllyel túlfutunk a 1,5 Celsius fokon, akkor ez azt jelenti, hogy még drasztikusabb és még drasztikusabb visszalépésekre lesz majd szükségünk a kibocsátás tekintetében, és előrelépésekben egyébként szerintem az életminőség tekintetében, de ez már egy másik fejezet.
És ugye a tudományos kutatásoknak vagy publikációknak van egy az utóbbi időben visszatérő szava, ami szinte mindegyikben előfordul, hogy valamit alábecsültek. Tehát az, hogy 30-ra érjük el, még az is lehet, hogy előbb fogjuk elérni, tehát minden szempontból úgy néz ki, hogy el vagyunk késő, és akkor itt érnék át a következő kérdéskörre, ami ebből következik a következő generációkról. Azt mondtad ugyanebben a portfóliós interjúban, hogy le kéne állni azzal, hogy tovább szaporodjunk lényegében, tehát hogy több ember legyen, ami egy elég nagy tabunak számít, nem csak Magyarországon, ahol a kormánypárt erre építi az egész politikáját, hanem gyakorlatilag én nem tudok olyan országot, ahol kimerne állni bármilyen politikai vezető, akár diktatúra, akár demokrácia, kiállni és azt mondani, hogy mostantól az a cél, hogy csökkenjünk. Tehát, ugyanarra kérdeznék rá, hogy nézne ki ez a gyakorlatban? Tehát nulladik lépésként megvonni a családtámogatást, az bukás politikailag bárhol a világon, nem?
Én vitatkoznék itt egy kicsit veled. Tehát azokban az országokban, ahol jólét van, ott már magától leállt a társadalom növekedése, ott 2,2 gyerek kéne nagyjából ahhoz, hogy fenntartható legyen abban az értelemben, hogy mondjuk stabil legyen, inkább így fogalmazok, a társadalom mérete, hiszen nem mindenkinek lesz majd később gyereke, és hát ezekben az országokban ugye valahol 1,3 és 1,7 között szokott lenni a fejlettebb országokban, azt hiszem Dél-Korea van a legalján ezzel az 1,3-mal, de ezekben az országokban nem tud senki érdemi változást elérni, tehát hiába próbálkoznak, egyébként szükségtelenül, tehát hogy az az egész megfontolás, hogy itt majd nem lesz elég fiatal, aki majd eltartja az öregeket, ez egy teljes félreértelmezése a helyzetnek, szó sincs erről. Azok a fiatalok, akik lesznek, azok sokkal hadtermelékenyebbek lesznek, tehát hogy ezerszeres termelékenysége van egy mai kínai fiatalnak ahhoz képest, ami az ő apjának, nagyapjának a termelékenysége volt, bőven el tudja tartani az öregeket, de a másik az az, hogy hát ugye azt is mondják közben, hogy jön a robotizáció, és jönnek az algoritmusok és a mesterséges intelligencia. Most, hogyha valaki azt mondja, nem lesz elég fiatal, aki eltartja az öregeket, de közben meg elveszi a mesterséges intelligencia és a robotok a munkádat, akkor el kéne dönteni, hogy melyik a kettő közül, mert a kettő egyszerre nem tud történni. Én azt gondolom, hogy a második fog történni egyébként, tehát hogy el fogja venni a munkát, és nem lesz szükség egyáltalán olyan sok emberre, de ráadásul a nyugdíjrendszernek a paramétereit bőven lehet változtatni, és hogyha valaki igazából ismeri a pénzügy logikáját, a monetáris politika logikáját, akkor ráadásul azt is tudja, hogy állami nyugdíjrendszer definíció szerűen nem tud csődbe menni, mert az állam pénzkibocsátó. Egy pénzkibocsátó állami nyugdíjrendszere nem tud csődbe menni. Az, hogy folyton riogatnak a nyugdíjrendszerek csődbe menésével, az nem más, mint a magánnyugdíjrendszereknek a lobby tevékenysége. Az igazi népesedési probléma az a szegényebb végén van a világnak, ahol egyébként a kibocsátásnak egy főre jutóan egy sokkal kisebb része van, tehát hogy azt nagyon fontos elmondani, hogy a felső 10% a jövedelmi tizede a világnak, az a üvegházhatású gázkibocsátások feléért felelős, a felső 20%-a, tehát a felső két jövedelmi tized, az már elviszi az üvegházhatású gázkibocsátás kétharmadát, és az alul lévő 50%, a legszegényebb 50%, az csak a 10%-át adja az üvegházhatású gázkibocsátásnak. De ugye pont azokban az országokban nő leginkább a népesség, akik a legalján vannak, és hiába csak 10%, de hogyha őnáluk mondjuk meg négyszereződik a népesség, ami simán meg fog történni, akkor mondjuk ugye az ő nagyon kicsi egyfőre jutó kibocsátásuk, ha felszorzom nagyon sok emberrel, akkor az már nagyon jelentős kibocsátás. És azért mondtam, hogy vitáznék veled, mert ezekben az országokban a politikusok kifejezetten a népesség növekedésének a megállításáról beszélnek. Tehát Indiában, Dél-Indiában azok a sikeres politikusok, akik megállították a népesség növekedését, és Észak-Indiában meg nem sikerült megállítani a népesség növekedését, tehát a harmadik világban kifejezetten az a kormányzatok programja, hogy bizony meg kell állítani a népesség robbanást. Például ugye ott van Kína, amelyik hát erőszakos módon, de sikeresen megállította. Tehát az csak nálunk a gazdag északon van, hogy ilyennel politikus nem kampányol.
De azt fel is adta Kína az egygyerek politikáját, tehát hogy...
Mert sikerült neki, és kiderült, hogy közben, tehát sikerrel megállították az egygyerek politikáját, és utána kiderült, hogy közben már olyan szintre gazdagodott Kína, hogy ahogy az első világban nálunk, Kínában sem akarnak már több gyereket a kínaiak, tehát a kínai párok maguktól nem akarnak már több mint 3-4 gyereket, hanem maguktól csak kevesebb, mint 2 akarnak már, mert ők is gazdagok, mint a nyugati világ, és senkinek nem sikerült még ezt visszafordítani. Nem, mondom, nem is lenne szükség rá, ez tök fölösleges, sőt káros megpróbálni a népesség számot növelni, de ráadásul nincs olyan történelmi példánk, hogy egy gazdag ország a népesség csökkenését a belső szaporodás visszafordította volna, tipikusan a bevándorlás szokott a megoldás lenni, ha munkahelyekre van szükség, vagy a robotizáció a megoldás, de senkinek nem sikerült megfordítani a népesség csökkenését egy bizonyos fejlettségi szint fölött.
Most pont India és Kína, amit említettél, ugye ott ráadásul ennek a népesség többletnek egy jó része, ráadásul belekerült ugye egy olyan gazdasági helyzetben, ahol már elkezd többet fogyasztani, elkezdi közelíteni a nyugat-európai fogyasztást, mert hogy, és nekik például mit lehet mondani, hogy amikor a családjuk generációkra visszamenőleg mondjuk egy faluban élt, és akkor a fiúnak vagy a gyerekeknek van lehetőségük arra, hogy városba költözzenek, légkondicionált lakásba, autójuk legyen, fogyasztassanak azokból a javakból, amiket egyébként körülveszi őket a reklámokban, meg a tévében, meg mindenhol. Tehát, hogy ezeknek az embereknek hogy lehet azt mondani, hogy ne fogyasszanak tovább, vagy csak annyit, hogy csak egy bizonyos, tehát hogy bizonyos autót vegyenek, bizonyos nagyságú lakásban lakjanak. Ezt hogyan működni ennek a gyakorlata?
Szerintem nagyon egyszerű a dolog. Vagy azt mondod neki, hogy vegye meg ő is azt a lehasznált 30 éves foszilis autót, ami korábban Németországba futott, aztán Magyarországon futott, aztán vegyék meg Nigériába, ma ez történik. Vagy azt mondod, hogy már Németországban elektromos autók futnak, és nem kell nektek megismételnetek azokat a káros köröket, amelyeket mi befutottunk, hanem támogatjuk azt, hogy Lagosban is mondjuk elektromos buszok legyenek. Itt ez egy újraelosztással jár, tehát az első világnak muszáj lesz a harmadik világot anyagilag segíteni a zöld átállásban, hogy ne ismételje meg a saját hülyességeit, amit ő átélt. Mondok egy nagyon konkrét példát. Ugye nagy probléma lesz a víz. Egy csomó háború tör ki azért, mert nem jutnak a felmelegedő világban vízhez az országok. Miközben egyébként már ma létező technológia az, hogy a tengervizet ilyen membrános technológiával szűrik, és mondjuk olyan gazdag országok, mint Ciprus, Izrael, Szingapúr, onnan szereznek vizet, hogy, hogy leszűrik a sót, a kiszűrik membránokkal. De ezt persze nem tudja megtenni egy Dél-Szudán, mert egy Dél-Szudánnak nincs annyi pénze, hogy azt az erőművet létrehozza. Nem nagyon lesz más megoldásunk, mint az, hogy az első világ finanszírozza meg Dél-Szudánnak, hogy ilyen víztisztító erőművekkel vízhez jussanak a dél-szudáni emberek, mert ha nem ez lesz, akkor háború lesz, már az van most, és ebből a háborúkból Európába jönnek az emberek, már most Európába jönnek az emberek, idén több ember jön, mint valaha 2015 óta, és ez csak folytatódni fog, tehát rá fog kényszerülni az Észak, hogy megfinanszírozza azokat a technológiákat, hogy a délen élő emberek azok ne a 30-40 éves lehasznált Mercedes-t akarják majd Lagos utcáin vezetni, és ne kelljen, hogy háborúzzanak a vízhiányában.
Tehát akkor azt mondod, hogy az lenne a megoldás, hogy a szegényebb országokban élőknek növelni az életszínvonalát, és ezzel elérni azt, hogy kevesebb gyereket vállaljanak. Akkor ezt így jól értettem
magam. Nem ezt mondom. Az történik magától, tehát a legtöbb országban, ahol nincsen háború, ott alapvetően évről évre egy kicsit javul az élet. A GDP, ha így mondjuk, a kibocsátás javul magától. De ez nem lesz elég, mert ha csak arra támaszkodnánk, hogy nőjön a GDP, akkor a jelenlegi technológia mellett ez több üvegházhatású gázkibocsátás, és egyébként ugye az ENSZ előrejelzései szerint körülbelül 10,5 milliárdnál fog tetőzni az emberiség, tehát akkora lesz mindenki olyan gazdag, hogy már nem akar rengeteg gyereket, hogy ha majd 10,5 milliárddal leszünk, de az nagyon sok, az körülbelül háromszor annyi, mint amennyi a föld eltartó képessége. Mondok egy példát, ha műtrágya nélkül akarnánk élelmiszert termelni, ugye azt tudni kell, hogy a műtrágya az egyik legnagyobb üvegházhatású gázkibocsátó, az egyik legnagyobb felelőse annak, hogy üvegházhatású gázokat pakolunk a levegőbe, szóval ha műtrágya nélkül akarnánk mezőgazdaságot csinálni, és csak hetente egyszer ennénk húst, helyesebben úgy fogalmazok, hogy hetente egyszer ennénk húst, nem lennénk full vegetáriánusok, akkor a számítások szerint körülbelül egy olyan 3-4 milliárd ember tudna a föld eltartani. Na most ehhez képest 8 milliárdon vagyunk, már 8 fölött vagyunk, és az első világban gyakorlatilag majdnem minden nap eszünk húst. Most, hogyha valaki abban gondolkodik, hogy el fogjuk érni a 10,5 milliárdot, és ezek az emberek rendszeresen fognak húst enni, akkor csak a mezőgazdaság, a műtrágyával működő nagyüzemi mezőgazdaság, az sokszoros a föld eltartó képességének. Szóval ebben nem tudunk gondolkodni, hanem akkor miben gondolkodunk, és itt szerintem nagyon instruktív példa Dél-India. Dél-Indiában azt tapasztalták, hogy az első számú tényező a népesség növekedésének a leállításában az az, hogy mi történik a lányokkal. Tehát a nőkre, a lányokra kell koncentrálni. Ez pontosan az, amivel a Gender Studies foglalkozik egyébként. Iskolába kell küldeni a lányokat. Ugyanis az történik Indiában, hogyha nem mennek iskolába, sokszor enni se tudnak, tehát az iskolába kapnak kaját, megerőszakolják őket, Indiában ez egy óriási probléma, a nemi erőszak. Ha menstruálnak, elkezdenek menstruálni, kimaradnak az iskolából. Ezért azt csinálták Dél-Indiában, hogy kapnak élelmiszert mindenki, aki iskolába megy, biztonságban vannak, tehát nem kell félniük az erőszaktól, és amikor menstruálni kezdenek, akkor kapnak ilyen menstruációs termékeket az iskolában. Ebből adódóan elérték azt, hogy bennmaradjanak a lányok az iskolában, elvégezzék az iskolát, majd a középiskolát, sokan az egyetemet is, és ugye akkor első gyerekük sokkal később fog megszületni, tehát nem az van, hogy a felnőtté válásnak a jele az, hogy valaki 16 évesen megszüli az első gyerekét, hanem sokkal később az iskola után lesz majd az első gyereke, kontrollálja a saját szexualitását, kontrollálja a saját gyerekvállalását, karrier tud befutni, önállóvá válik, nem függ a férfiaktól, és a vége az lehet, hogy Dél-Indiában kettő alá ment a úgynevezett befejezett születés szám, tehát hogy hány gyereke lesz összesen egy átlagos nőnek, az kettő alá csökkent. Ugye olyan államaiban Indiának, mint Tamil Nadu vagy Kerala fejlettebb részeim, miközben északon a fejletlenebb helyeken, mint mondjuk Gujarat, vagy Rajasztán, ott továbbra is ilyen 5 körüli gyerekszám van, ami az afgán, és ugye az afgán mutatók, tehát az összes szocioekonomiai mutatója Észak-Indiának az a háborús Afganisztához hasonlít, miközben Dél-India már kezdi elérni az OECD legalját ezzel a politikával. Tehát mindenek előtt arra kellene koncentrálni, nem semmifajta olyan erőszakos politika, mint Kínában, nem arról van szó, hogy nem tudom, a fogamzásgátlás kellene megfinanszírozni, mert vannak ilyen elméletek, hanem az a elsődleges dolog, amit meg kellene az északnak finanszírozni a délen, hogy a lányok iskolába járását és ott a bennmaradásukat az iskolában biztosítsuk.
Tehát akkor helyesbitek, tehát akkor jól értem, akkor a gazdasági része és a társadalmi változások vihetnek el oda, hogy kevesebb gyerek fog születni, és csökkenni fog, ha nem is a népesség száma, de legalább a növekedésnek az üteme. Na, de én visszatérnék ugyanahoz a kérdéshez, amit már egyszer föltettem, hogy van-e nekünk erre időnk? Tehát ugye az a beslés, amit te idéztél, hogy majd 2030-ra érjük el a 1,5 fokos felmelegedést, tehát hogy az, amit te mondtál, ez a fajta edukáció és gazdasági felzárkóztatás, hát ez fél száz évszázados távlatban tudom elképzelni. Miközben a változás tényleg itt van a nyakunkon.
Szóval ismét csak igazad van. Ez az a pont, ahol el szoktam mondani azt a kínai mondást, ami szerint mikor volt a legjobb idő fát ültetni 20 évvel ezelőtt, mikor van a második legjobb idő fát ültetni ma. Tehát ha megléptük volna ezeket a lépéseket 20-30 évvel ezelőtt, amikor a zöldek már mondták, hogy meg kéne lépni, akkor ma nem itt tartanánk. De sajnos ugye az a helyzet, hogy itt tartunk. Ez a másik, ugye ez az ír vicc, amikor az öreg bácsitól megkérdezi a turista, hogy hogyan lehet Dublinba eljutni. És mondja az öreg bácsi, hogy hát uram, hogyha ön helyében lennék, nem innen indulnék. Igen, ez a helyzet, hogy ha ideális esetben nem onnan kéne indulni, ahol vagyunk, de hát eljutottunk ide, itt vagyunk most, ez a helyzet, még romlani fog a helyzet, azt is már megbeszéltük. Ez azt jelenti, hogy el kell kezdeni, ugye az emberek tudatossága az akkor születik meg mostanában, amikor már látják a konkrétumaiban. Tehát valahogy úgy működnek az emberek, hogyha azt mondják nekik, hogy 30-40 év múlva lesz valami, akkor azt mondják, hogy már 30-40 év múlva fogunk valamit kezdeni vele. Most látják az emberek, melegek a nyarak, melegek az őszök, Magyarországon banánt termesztenek, vagy hogy mondjam, régen azt láttam, hogy cserében raknak ki be banánokat, most meg látok olyan falvakat Magyarországon, ahol földbe ültetve nő a banán. Tehát, hogy szemmel láthatóak, megváltozott a klíma, ennek vannak hatásai, az emberek légkondikat szerelnek be, mert nem tudnak dolgozni a nyáron, és így tovább, és így tovább. Ez kellett ahhoz, hogy a világ népessége fölfogja, hogy baj van. Most nagyobb eséllyel fogunk tudni valamit tenni, mint 20 évvel ezelőtt, amikor még ezek nem voltak ezek az egyértelmű jelek, és az emberek egy kicsit a jövő problémájának tartották. Én nagyon örülök annak legalább, hogy végre már az emberiség nagyobbik része elkezdi a jelen problémájának érezni. Erre már lehet valamit építeni.
Biztos vagy benne, hogy az emberiség nagy része ezt mit jelent az egyáltalán, hogy elkezdte ezt belátni? Mert történni nem történik semmi. Ha kimegyek a szupermarket elé, azt látom, hogy félig szeméttel megpakolt bevásárlókocsikat tolnak ki, szuvokba pakolnak be, és közben ott van a gyerek, aki mindezt végignézi, amit kitolnak a bevásárlókocsin, az majd az ő felnőtt korában fog a vízben úszkálni, ha egyáltalán vízhez jut. Tehát, hogy hogyan lehet erre az embereket a cselekvésre magára rá, mert az, hogy szelektíven gyújtjuk a szemetet, vagy nem is a szemetet, hanem csak kettő vagy három részét a szemétnek, meg hogy elhagyjuk a pillepalaszkokat, tehát ezek olyanok, mint hogyha lezuhant egy ember a tetőről, látszik, hogy el van törve a gerince, be van törve a feje, vérzik mindenhonnan, és nekünk az lenne a legnagyobb bajunk, hogy a haját kisimítsuk a homlokáról, és ott letörölgessük a horzsolásokat, miközben egyébként a gerincével van probléma.
Megint csak igazad van, De a felmérések azt mutatják, hogy az Európai Unióban az emberek 70-80%-a fölismerte, hogy ez egy nagy probléma. Kínában szintén az emberek 70-80%-a, ahol nagy elmaradás van az Egyesült Államok, tehát sajnos az Egyesült Államokban sokkal kisebb a már a tudatosság és a klímaváltozással kapcsolatban. De amikor azt mondod, hogy egyéni szinten az emberek másképp élnek, én állandóan igyekszem hangsúlyozni, hogy nem szabad ezt a problémát individualizálni. Egyszerűen azért, mert a hétköznapi ember nincs abban a pozícióban, hogy érdemben tudjon tenni a klímaváltozás ellen. Ezek gazdasági rendszerek. Tehát amíg nem értjük meg, hogy itt egy gazdasági rendszert kell megváltoztatni ahhoz, hogy ez működjön, és nem tudsz egyéni szinten adaptálódni ez a dologhoz, ugye te említetted azt, hogy elmész a szupermarketbe, és rengeteg műanyagot vásárolsz. Na most, ugye mondtuk az embereknek, hogy tessék szelektíven gyűjteni a hulladékot. Az emberek elkezdték szelektíven gyűjteni a hulladékot, és akkor azt tapasztalták, hogy a 3-4 zsák közül messze az a legnagyobb zsák, amiben a műanyag van, mert az égvilágon minden műanyagban van pakolva. Ráadásul egyre rosszabban, mert régen ugye az volt, hogy egy komplett szalámit vettél, utána ugye így egymás mellé rakva voltak a szalámik laposan, most meg gyakorlatilag még így laposabban vannak a szalámik, tehát egyre rosszabb a helyzet. Oké, mit tudsz csinálni? Akkor mondja, elterjedt az, hogy akkor legyenek mondjuk csomagolásmentes boltok. Tehát a következő, hogy számon kérheted az egyénen, hogy menjen csomagolásmentes boltba. Hány darab csomagolásmentes bolt van Magyarországon? Körülbelül 2-3, tehát aki ott, akik mellette, azt talán még el tudod a jutni, de én nem tudom számon kérni egy, mit tudom én, Makón élő emberen, hogy miért nem megy el Budapestre a csomagolásmentes boltba. Ha meg elmegy a csomagolásmentes boltba, akkor ugye ott azzal találja szembe magát, hogy ott 20-30%-kal magasabbak az árak, mint máshol érthető okokból. Ez azt jelenti, hogy neki 20-30%-kal több GDP-t kell termelnie ahhoz, hogy megvegye azt a csomagolásmentes bármit, amit ő vásárolni akar. De akkor meg ugye üvegházhatású gázt fog termelni 20-30%-kal többet, hogy tehát ez egy önbecsapás. Ez ilyen típusú egyéni, individualizált stratégiák az esetek nagy részében önbecsapást jelentenek, ameddig nem jönnek rá az emberek, hogy vannak olyan rendszerek, amelyek nem az egyes emberek egyéni cselekedeteinek az összege, tehát nem lehet a társadalmat megmagyarázni azzal, hogy összeadjuk sok-sok embernek a külön-külön tevékenységét, hanem vannak olyan dolgok, amelyek fölöttünk vannak, de mi magunk kontrolláljuk. Az egyes emberekből áll a társadalom, az egyes emberek döntései határozzák meg a társadalmat, de egyáltalán nem mindegy, hogy a te egyéni cselekedeted az egy menekülés, adaptáció, alkalmazkodás egy helyzethez, amit nem változtatsz meg, vagy ezek a cselekedeteid, ezek a rendszer megváltoztatásának az irányába hatnak.
Oké, ezt értem, ez a fogyasztási és a mindennapos része, de az egyének ott is van felelőssége és döntése, hogy milyen politikai erőt választ meg ahhoz, hogy ezeket a rendszereket meg tudják reformálni, vagy át tudják alakítani.
És ez sokkal nagyobb felelőssége, Norbert, tehát hogy ha az a kettő dolog, hogy most akkor műanyagot vesz-e a szupermarketbe, vagy milyen pártokat választ meg, én azt mondanám, hogy léptékekkel nagyobb a felelőssége abban, hogy milyen pártokat szavaz meg, olyan pártokat, amelyek tovább is rombolják a környezetet, amelyek olyan társadalmi rendszert működtetnek, ami szemetel, anyagot használ, üvegházhatású gáz bocsát ki, vagy ezeket a pártokat kiszavazza, és a helyükbe olyan politikusokat hoz be, akik tényleg cselekednek.
De hát pont ez a lényeg, hogy az emberek olyan pártra szavaznak, amelyik több pénzt, nagyobb fogyasztást ígér nekik, az összes többi az sallang, meg az politikai meggyőződés kérdése.
Nem feltétlenül, tehát ma már az emberek ebből a szempontból sokkal tudatosabbak, és a fiatalok meg aztán pláne, tehát a mai 20-30 évesek, azok sokkal inkább klímatudatosabbak, mint az idősebbek, és az, hogy 30-40 évvel ezelőtt nem is voltak zöld politikai erők, ez nem is létezett ez a pártcsalád. Ma már létezik, és én azt gondolom, hogy ez egyre erősebb lesz, és egyre jobban számon fogják kérni a politikusokon az emberek, hogy érdemben lépjenek, de ez az is kell, hogy az emberek értsék, hogy ez hogyan működik. Tehát óriási felelőssége van az olyan embereknek, mint te meg én, hogy segítünk-e abban, hogy minél több ember megértse, hogy itt rendszer szintű változtatásra van szükség, és ahelyett, hogy hibáztatnánk az egyes embereket, akik szegények nem tudnak sokat tenni egyéni szinten, és állandóan nyomasztás alatt vannak, hogy ők hogyan élnek, ehelyett megmagyarázzuk nekik, hogy itt alapvetően gazdasági rendszert kellene váltani.
Na de jó, de azért vannak határai az egyéni felelősség, felelőtlenségnek is. Tehát például szufót...
Nyilván nem azt mondjam, hogy azt... minden, én is megemlítettem az SUV-t, hogy ne, az nem kellene, meg nyilván ne vegyen az ember SUV-t, ne, mondjam, ha lehet biciklizzen, vagy nem tudom, szelektíven gyűjtse a szemetet, meg minél kevesebb húst tegyen. Persze vannak ilyenek, csak én azt mondom, hogy ha ezeket mind csinálná az ember, tehát a legjobb lelkiismerete szerinti legjobb életet élne mindenki, az is kevés lenne ahhoz, hogy megállítsuk a klímaváltozást. Én csak ezt mondom.
Igen, ezt értem, de hogy még visszatérve egy picit a politikai döntésére az egyénnek, hogy én nem látom a mai Magyarországon, és igazából a legtöbb országban nem látom, hogy habár jellemzően vagy látványosan emelkedett a zöld gondolkodás, meg a zöld felelősségnek a kérdése, de amikor szavazni kell arról, hogy mekkorák legyenek az adók, hogy mekkora pénz maradjon költésre, mit tudok venni, mekkora házat tudok, mekkora autót tudok venni, ez még mindig első számú prioritás, vagy prioritás az emberek a politikai választásukban. Azt nem látom, hogy ez a gondolkodás hogyan változna meg, ez a fajta materialista gondolkodás, hogyan váltaná ki egy magasabb rendű idea vagy cél, mondjuk például a gyerekeknek a jövője. Tehát nem látom, hogy ez hogyan, mennyi idő alatt tudna átformálódni.
Ez azért van, mert az emberek, tehát hogyha megkérdezel egy pszichológust, hogy mire vágynak az emberek, egy pszichológus azt fogja mondani, hogy olyan dolgokra vágynak, mint biztonság, szeretet, megbecsültség, ilyenek. Most ebben a gazdasági társadalmi rendszerben, a kapitalizmusban ezt nem kapják meg. Ezt onnan tudjuk, hogy irdatlanul nagy a stressz, a depresszió, a szerhasználat, ezek népbetegségek ma már, tehát ezeket az emberek nem kapják meg. És ezek a szerencsétlen emberek azért vásárolnak egy csomó mindent, mert ez az egyet, erről rengeteg kutatás van, ez az egyetlen örömforrásuk. Tehát ha valaki dolgozik 9-től 10-ig, nincs rendesen megfizetve, a főnöke egy barom, akkor utána gyakorlatilag mi maradna? És ugye este fáradta hazamegy, mit tudom én, 10-kor, nincs ideje már a fáradt családtagjaival együtt lenni. Egyetlen öröme marad az életben, hogy a munkahelyén pörgeti a bevásárló oldalakat, és vásárolgat magának ezt-azt. Ezek pótcselekvések. Ha adsz egy igazi alternatívát, tehát ha meg tudod mutatni az embereknek, hogy másképp is tudnának élni, és ez megint rendszer szintű változtatás, akkor nekem meggyőződésem, hogy ők mást választanának. Ugye itt van ebben a beszélgetésben sokat emlegetett SUV. Ugye az egy egész könnyű kiszámolás, hogy az ember mondjuk rengeteget dolgozik azért, hogy megvegyen egy hatalmas tankméretű autót, ami lefoglalja a várost és dugót csinál. Tehát ott áll egy órát másfelet reggel, hogy Budáról átjusson Pestre, majd délután, hogy Pestről visszajusson Budára. Egyáltalán nem vagyok biztos benne, sőt, abban vagyok biztos, hogy nem érzik jól magukat ezek az emberek ettől. Tehát megvették azt az SUV-t, de csak frusztrálódnak attól, mert ők nem így akarnak valójában élni, és főleg nem akarnak azért pénzt keresni, hogy ezt meg kelljen vegyenek, amelyben valójában nem érzik jól magukat. Ha tudsz nekik egy alternatívát mutatni, és azt mondod, hogy itt egy 15 perces város, sokkal tisztább, sokkal csöndesebb, nincsenek dugók, és az alternatívát... Az emberek nem hülyék, ezt választanák. Tehát nem választanák azt, hogy ülök egy hídon másfél órán keresztül, és frusztrálódok, hogy nem tudok haladni, amikor egyébként egy madárcsicsergés és tiszta, oxigéndús, zöld környezetben sétálhatnék a gyerekemmel az iskolába. Nem, az emberek azért választják azt, amit most választanak, nincsenek alternatívái.
És mennyire lesz a jövőben bármilyen alternatíva? És akkor itt rá is térnék a következő, vagy az utolsó témakörre, az arra, hogy azok a fiatalok, akik most fiatalok, és mondjuk különböző, tehát a Extinction Rebellionhoz tartoznak, vagy különböző ilyen kisebb szervezetekhez csinálnak útlezárásokat, klubozgatnak, hogy ez a generáció, tehát a 14-20 évesek, akik majd felnőnek, és annyi idősek lesznek, mint te meg én most, tehát már mondjuk gyereket kéne vállalniuk, családot alapítani, és ott fognak állni, hogy nincs hova, mire. Mit gondolsz, hogy ez milyen társadalmi változásokat indíthat el, akár mondjuk, mint a 60-as években egy ilyen robbanásszerű ráébredést?
Én azt láttam, hogy ezek az emberek sokkal tudatosabbak, mint az idősebb generációk. És nem csak én látom ezt, hanem a mérések is ezt mutatják, a különböző felmérések, hogy a mai 10-20 évesek, de még a 30-asok eleje is kifejezetten prioritásként kezeli a klímaváltozást, kifejezetten érdekli, foglalkoztatja, gondolkodik róla, tanul róla, próbál másképp élni, próbálja megérteni a számokat, és gondolkodik erről. Tehát, ha ők alkotják majd a nagyobbik részét a választóközegnek, nekem meggyőződésem, hogy egész más politikusokat fognak megválasztani, mint amilyeneket. Ugye ezért a mai választóközegek ezekben az elidősödött társadalmakban olyan emberek alkotják a többségét, akinek a szocializációja azért mondjuk 50-60 évvel ezelőtt történt meg. Tehát az még egy olyan korszak volt, egy ilyen modernitás által fémjelzett korszak, ami a természet legyőzéséről, a technológiai haladásról szólt. Ők alkotják a gerincét a mai szavazó táboroknak, a szavazó közönségnek. Ha ez lecserélődik, és szépen lassan többségbe kerülnek azok, akik már a klímaváltozás időszakában váltak felnőtté, én bízom benne, hogy ez más döntéseket is fog eredményezni.
Hát, amit most mondtál, az pont azt a, hogy mondjam, félelmet erősíthetné bennem, hogy ennek lesz valamilyen durva kitörése, ugyanis ha azt mondod, és mondjuk így van, hogy ez a generáció tudatosabb, akkor azt fogja látni 20 év múlva, hogy hiába volt ő tudatos, már mondjuk fiatalkorától, cseszheti az egészet, mert annyira elrontották az előző generációk, hogy ebből visszajönni már nem nagyon lehet, és most megint évtizedekről beszélünk. Tehát amikor majd ott fog állni 2040-ben, meg 2050-ben a mai fiatal, akkor hiába azt fogja érezni, hogy tönkrement minden, pedig ő mindent megtett, és ebből nem hiszem, hogy nem lenne egy frusztráció.
De ez nem egy lineáris folyamat. Tehát ez így lenne, ahogy mondod, hogyha ez egy lineáris folyamat lenne, és évről évre kb. Ugyanannyival lenne rosszabb. De nem ez fog történni, hanem ez be fog gyorsulni. Tehát a következő 10 évünk az arról fog szólni, hogy ez be fog gyorsulni, már most erről szól. Ez egy gyorsuló folyamat. Tehát egyre több visszacsatolás a természettől, ez egyre több fennakadást okoz a társadalomban, a gazdaságban, és ezért egyre gyorsuló is lesz a választói közegnek a reagálása erre. Tehát nem 2045-re, 50-re lesz ez igazából probléma, hanem azt gondolom, hogy a következő években fognak azok a jelenségek, mert itt vannak velünk. Tehát ha valaki arra gondol, hogy mondjuk milyen nyarunk volt, milyen szeptemberünk, októberünk volt, ha arra gondol, hogy ez hány háború van a világban, ma már arról spekulálnak, hogy benne vagyunk a harmadik világháborúban. Ez gyakorlatilag egy egész más éra, mint volt akár csak egy 5 évvel ezelőtt, amiben most vagyunk. Tehát ez felgyorsul, és nem 45-ben, 50-ben lesz ez igazából ügy, hanem a következő 1-2 évben.
Nem akarom már magamat sem mutatni ezzel, hogy van erre nekünk időnk, hogy ezek a folyamatok beérjenek. Helyette inkább így a beszélgetés vége felé a te egyéni stratégiádról kérdeznélek. Ugye szóba került a gyerekvállalás, neked ezzel milyen a viszonyod, és hogyan látod mondjuk a saját életedet, családod életét, egyáltalán a családodat mondjuk, nem tudom, 20-30 év múlva?
Nekem nincs gyerekem, és ebből a szempontból sokkal könnyebben beszélek, mint az, akinek van és aggódnia kell. Tehát én nagyon empatizálok azokkal, akik gyerekeket nevelnek, és aggódniuk kell a gyerekeik sorsáért, de mivel nekem ezáltal több időm is van, ezért ezt az időt nagyon sokszor azzal töltöm, hogy próbálok mindenhova eljutni ezekkel a gondolatokkal. Tehát minél több emberrel beszélni, minél több embernek felhívni erre a figyelmét. És azt gondolom, hogy ha ezt tennénk, tehát ugye sokszor azt mondják kritikaként, hogy hát ezek csak dumálnak. De én azt gondolom, hogy ma semmi nem olyan fontos, mint dumálni. Tehát, hogyha mindenki, aki ezt problémának érzi, aki aggódik a gyerekei sorsa iránt, az mondjuk 3-4 ember találna. Nyilván nem várom el, nekem sokkal több média felületen van, sokkal több embert elérek, de mondjuk mindenki bevállalna 3-4 embert, akivel rendszeresen beszélget, és mondjuk ezekről a témákról beszélgetne, adatokat mondana neki, felhívná a figyelmét, akkor azt gondolom, hogy azt tudnánk tenni, hogy minél több emberhez, minél hamarabb eljussanak ezek a gondolatok, és az a rendszer szintű változás, ami akkor történik meg, hogyha politikai döntések, tehát olyan politikusokat választunk, akik ezeket értik, és tényleg lépnek, nem csak beszélnek róla, ehhez az kell, hogy egy kritikus tömeget elérjünk, a társadalomnak egy kritikus tömege nagyobbik része értse, és ez alapján cselekedjen, és döntsön, és válasszon a választásokon. Ehhez maga az kell, hogy azok, akik már ezt problémának érzik, ezek eljussanak azokhoz, akik még nem.
Te vállalnál gyereket?
Alapvetően én nem gondolom azt, hogy tehát amikor arról beszélek, hogy ne legyenek állami programok a népesség növelésének a támogatására, az nem azt jelenti, hogy én bárkinek meg akarom szabni, hogy neki legyen gyereke vagy nem. Ez nagyon fontos, ezt a félreértést eloszlatni. Mindenki maga döntse el. Nekem semmi bajom azzal, ha valaki 3-4-5 gyereket akar, azzal se, ha egyetlen egyet sem akar. Én senkinek nem szeretném megszabni, hogy hogyan éljen. Csak azt mondom, hogy makroökonomiailag, klímaháztartásilag a túlnépesedés egy probléma. Ebből nem következik egy ilyen diktatórikus kínai jellegű elnyomó politika, nem következik az, hogy az államnak bele kéne szólnia sem pozitívan, sem negatívan az emberek döntéseibe a gyerekvállalással kapcsolatban. Ha azt megteszi az állam, amit mondtunk, hogy a lányokat, nőket eljuttatja iskolába, és megfelelő karrierpályát biztosít számukra, akkor majd szépen eldöntik az emberek maguk, hogy ki mennyi gyereket vállal, megoldódik ez a probléma magától. Tehát nem egyéni szinten moralizálnám ezt sem, mint a fogyasztást sem, hanem bízzuk rá az emberekre a makropolitikák területén, tehát az országos makropolitikák területén gondolom felelőtlenségnek az, hogyha egy állam továbbra is a népesség növelését támogatja.
Ez egy jó végszó volt, azt hiszem, de még egy rengeteg kérdésem maradt, úgyhogy szerintem jó lenne, ha még folytatnánk ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál.
Köszönöm szépen.
Ez volt az Eddig minden rendben, a Népszava Zöld Kritikus Podcastjának legújabb adása. Legközelebb is tartsatok velünk, köszönjük a figyelmet, sziasztok!